ki vagyok én, ki a másik. Önmagunk és egymás megismerése egyáltalán nem könnyű feladat. Többek között azért sem, mert nem lehet egyetlen szóval, egyszavas válaszokkal elintézni, akkor sem, ha ezt különösen egymással kapcsolatban meglehetősen gyakran megkíséreljük. Pedig hát, ha belegondolunk, akkor hamar rájövünk, hogy egy ember egyszerre nagyon sok szerepet betölt. Lehet valaki egyidejűleg komoly vállalatvezető, elkötelezett bélyeggyűjtő, szenvedélyes természetjáró, családapa vagy családanya, és valamelyik politikai párt harcos elkötelezettje is. Mai beszélgetőtársamat is sokféle módon meg lehet határozni. Ha akarjuk, klasszikus filológus emeritus professzor, ha akarjuk, többszörös nagyapa, vagy református presbiter, több európai tudományos társaság megbecsült tagja. Mindezek mellett felelős gondolkodó írástudó, dr. Ritók Zsigmonddal az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem latin-görög tanszékén beszélgettem.
Csodálatosan békés délután, benne van teljes életünk. Ülünk egymással szemben, beszélgetünk.
A családból kaptam indítatásokat olyan értelemben, hogy az az esemény, amihez az én pályaválasztásom köthető, az, hogy én egy nagy-nagynénémtől, nagyapámnak a testvérétől, aki klasszika filológiát tanult valamikor a Pesti Egyetemen, kaptam 14 éves koromban régi görög és latin szerzők régi kiadásait eredetiben. Én akkor, mint negyedik gimnazista, a régi 8-osztályos számozás szerint, mint negyedik gimnazista nem túlságosan szerettem a latint. Jelesen volt, de igazából nem tudtam annyira, amennyire mai követelményeim szerint egy jelesnek tudni kellett volna latint. Ez azonban felkeltette az érdeklődésemet, megpróbáltam ezeket fordítani, borzasztóan, valószínűleg már nincsenek meg természetesen ezek a fordítások, és aztán megnőtt az érdeklődésem az ókor iránt, akkor kaptam egy nagyon élvezetes és olvasmányos Cicero életrajzot, az érdeklődés nőtt, aztán később rájöttem, hogy ha latinnal akarok foglalkozni, az görög nélkül nem megy, görögöt is tanultam. Azt mondhatnám tehát, hogy a könyvek vittek engem erre a pályára. A könyvek, amelyeket a családból kaptam. Én akkor 15 éves, 16 éves koromban édesapámmal való megbeszélés alapján eladtam a gyerekkori könyveimet, és elkezdtem gyűjteni az ókorra vonatkozó könyveket. Ezt azt mondhatnám, azóta is gyűjtöm, ez egy betegség már az én számomra, mint az alkoholistának az alkohol, hogy könyveket vásárol, és így lettem én klasszikus filológus. De ez azért kevés, mondjuk az esemény, ami elindít. Az, hogy otthon sok könyv volt, hogy én sok mindent megismertem egyszerűen arról, hogy a könyvek gerincét elolvastam, amikor már olvasni tudtam, hogy otthon beszélgetések folytak. Ez mind egy bizonyos szellemi légkört jelentett. Nem feltétlenül az ókorral való szellemi kapcsolatot, de egy bizonyos szellemi légkört, amelyben erre is megvolt a nyitás lehetősége. Ez tehát mondjuk a második, mélyebb ok. A harmadik és legmélyebb ok azonban az, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Isten készítette az én pályámat, az egész életpályámat, születésemtől kezdve, mint máig. És ő úgy intézte a dolgokat, hogy én elinduljak azon az úton, amelyre ő szánt engem. Mire szánt engem? Tanárnak. Az, hogy én történetesen görög-latin tanár lettem, ez már mondjuk egy másodlagos dolog. Tanárnak intított el, hogy én tanítsak, és én elsősorban tanárnak tartom magamat, tudósnak csak azért, mert ahhoz, hogy a tanár tanítson, valamit tudni is kell. És azt hiszem, hogy ez az, ami talán megmagyaráz aztán sok mindent az én életemből, mert én mindig arra szoktam hivatkozni, hogy az én életem olyan, mint egy mese. Amikor a törpe, vagy a tündér, vagy a manócska, vagy nem tudom kicsoda, éppen akkor jelenik meg, amikor kell. Nem előbb, de nem is később. Az én életemben olyan sok olyan esemény volt, hogy megjelent valaki, valamilyen irányba elindultam ennek nyomán, aztán az illető kilépett az életemből, soha többet nem találkoztam vele esetleg.
Ilyen volt ez a nagynéni akkor?
Ilyen volt ez a nagynéni, például, akivel hát nekem voltak kapcsolataim, és aki gyerekkoromban mesélt is nekem sokat, de aztán vele tulajdonképpen az ókorról soha nem beszélgettünk. Mire én belenőttem ebbe, ő 45-ben az ostrom alatt halt meg, úgyhogy már tulajdonképpen ezekről a dolgokról nem beszélgethettünk volna, bár nagyon szívesen beszélgettem volna vele. De nem ez volt az ő szerepe az én életemben, hanem az, hogy valami olyasmit csinált, ami elindított a pályán. Én boldog lennék, ha mint tanár lennének olyanok, akiknek az életébe így tudtam volna, vagy tudtam belépni, hogy valamerre őket elindítottam, ami az őket a jó útra vezet. Mert ez a tanár feladata, nem az, hogy ismereteket közöl, az könyvekből is meg lehet tanulni, vagy akár honnan össze lehet szedni, hanem hogy elindít valakit valamilyen irányba, ami neki jó irány, ami az ő iránya, nem a tanár. A tanárok mindig hajlamosak arra, hogy epigonokat neveljenek. Arra fele kell elindítani, ami az ő útja, ami az ő iránya. Azt találja meg.
Csodálatosan békés délután, benne van teljes életünk. Ülünk egymással szemben, beszélgetünk.
Ennél a pályaválasztásnál nem volt kérdés, vagy nem merült fel kérdésként a praktikusságnak a kérdése? Hiszen, ha jól tudom, már a két világháború között is a reálgimnáziumokban görögöt nem kellett tanulni, azt nem tudom, hogy latint kellett-e.
Ezt most én sem tudom. Azt tudom, hogy nálunk a gimnáziumban már nem volt görög, mert nem volt elég jelentkező. Én magánúton tanultam görögül gimnázium egyik tanárától, akit én nagyon szerettem és tiszteltem. Szabadi Bélának hívták egyébként, így képeztem magamat, de akkor, amikor hát elhatároztam már 16 éves koromban, hogy én most görög-latin tanár leszek, vagy ezzel fogok foglalkozni, akkor nagyon sokan tanáraim közül is, mások közül is le akartak erről beszélni természetesen. Sőt, volt, aki édesapámat, aki gépészmérnök volt, édesapámat rá akarta venni, hogy most vegye elő velem a fizikát és a matematikát, és én is gépészmérnök legyek. Akkor 48-ban a gépészmérnökség volt egy olyan divatos szakma, mint ma nem tudom, a közgazdaság vagy a számítógép. Édesapám azt mondta, hogy ezt ő nem teszi. Ő neki, mint édesapának nem az a feladata, hogy meghatározza, hogy én milyen pályára menjek, hanem hogy megadjon minden segítséget ahhoz, hogy azon a pályán, amelyen én szeretnék menni, el tudjak indulni. Aztán, hogy tudok ott mozogni, az már az én dolgom, neki az útraindítás, a segítség adása a fontos feladata, és én ezért mindig hálás leszek neki, hogy ő ebben a szabadságban nevelt engem, hogy megtaláljam a saját utamat, és ő majd segít elindítani, elindulni ezen az úton. Nem is bántam meg sohasem, és azt hiszem, hogy nem is az az elsősorban az embernek a feladata, hogy praktikus pályát válasszon, ahol nagy fizetést szerezhet, hanem hogy olyan pályát válasszon, ahol egész életében boldog lehet. Ezt egyébként a fiamtól tanultam meg, aki amikor elkezdte a maga pályáját, akkor olyan munkakörbe tették, ami nagyon út. És akkor ő elment, egy másik helyet keresett magának, ahol jól érezte magát, de kevesebb volt a fizetése. És akkor mondta azt, hogy most látom, hogy az embernek néha aközött kell választani, hogy olyan munkát végez, amit nem szeret sok pénzért, vagy olyan munkát végez, amit szerez kevesebb pénzért. Ő az utóbbit választotta, és ő se bánta meg.
Hogyha szabad még visszatérni a családra, az elindító családra, ez egy ilyen nagyon szép családnév a Ritók, és nagyon érdekes helyes írása van. Mint filológus szabad azt kérdezni, hogy mit lehet erről a családról tudni, honnan jön ez a család?
A család Zemplén megyéből ered. Onnan húzódott lefele, az az ága, amelyből én származom, az aztán Biharba került, és az én dédapám földesen született, Nagyváradon élt, az én nagyapám Nagyváradon született, és Budapesten élt. Így kerültünk ide, de a családnak többféle ága van. A névnek nincs etimológiája. Különféle nyelvészek, különféle magyarázatokat adtak, de mindegyik egy kicsit mosolyogva, mint aki maga is kicsit kérdésesnek tartja a saját etimológiáját. Nem tudom, milyen eredetű. A két O-val való írás és a másodikon vesző, ez egy ilyen helyesírási archaizmus, mint a gál, gál, sós, sós, ami nem jelent semmit sem különösebbet.
Ismerjük Ritók Pált is a presbiteri szövetségből, ketten testvérek?
Ketten vagyunk testvérek, és mind a ketten ugyanabból a családból, ugyanabból a környezetből, ugyanazból a fészekből indultunk el, és próbálunk ehhez a fészekhez nem méltatlanok lenni. Ő viszont mérnök ember, de őnek is nagy nyitottsága volt a humán pályák felé, gondolkozott is arról, sőt, meg is próbálta azt, hogy ilyen irányba induljon el, de azután mégis mérnök lett, mégpedig vasúti mérnök lett, ahol állandóan emberekkel kellett együtt dolgoznia, és végigment azon a pályán, ami a vágány munkálatoknál, tehát a vasút építés, szószoros értelembe vett építéstől egészen az igazgatóságig vezet, és ennek következtében látta, hogy mik azok a munkák, mit jelentenek azok a munkák, amiket egy pályamester végez, és azt is, amit egy igazgató végez. Ennek következtében mindig meg tudta érteni ezeknek az embereknek a problémáit, és ezekre a problémákra mindig nyitott is tudott maradni. Ezt egyébként édesapámtól örökölte, aki szintén ugye, mint gépészmérnök gyárban dolgozott, és mindig nyitott volt az embereknek a problémájára, és szívesen beszélgetett is velük ilyenekről.
Az előbb a két világháború közötti helyzet kapcsán kérdeztem rá a pályaválasztásnak a praktikus voltára. A háború után, az 50-es évek elején még a modern nyelveket és a modern nyelvek oktatását is megszüntették, például a Debreceni Egyetemen, úgy tudom, több tanszéket, francia, talán az angolt is, gondolom Budapesten is nagyon sok helyütt. Még kevésbé tűnik úgy, hogy életre való egy latin-görög választás. Egyáltalán nem érezte úgy, vagy nem éreztették-e azt, hogy aki ezt az antikultúrát tudja, tanítja, tanulja, az nagyon a korábbi rendszerhez tartozik, vagy osztályidegen, emiatt is akár?
Emiatt nem. Először is volt egy olyan időszak, amikor valóban a középiskolákból a nyugati nyelveket teljesen kiszorították, de a latint nem feltétlenül. A latin nem lehetett azt mondani rá, hogy az egy imperialista nyelv, ugye, amit az angolra vagy a franciára lehetett mondani, és viszont kirakati jószág volt, vagy lehetett, azt lehet mondani, hogy íme, mi megbecsüljük az ókori, az európai hagyományokat, mert hiszen latin van a középiskolában. Fokozatosan szorult azért háttérbe, és azután az 50-es évek folyamán, 50-es évek közepén, inkább második felében azután fokozatosan visszakerültek a modern nyelvek is az orosz mellé, mint második idegen nyelv. Ez a latinnak egy újabb kiszorulást jelentett, mert az orosz volt az első idegen nyelv, a második idegen nyelv lehetett a latin korábban, versenytárs nélkül, most azonban a modern nyelvekkel került versenybe. És ez azóta is egy probléma, hogy a modern nyelvek hasznos nyelvek, a latin meg egy haszontalan nyelv, mert hát hol beszélnek latinul? A kérdést másképpen kell azt hiszem megközelíteni, de minden esetre ez sajnos a latin végzete, mert lassan egyre jobban kiszorul a középiskolából, most már nem valamilyen esetleges politikai nyomás miatt, ami azért volt, ezt nem lehet tagadni, de a hasznosság miatt. Gyerek inkább tanuljon hasznos nyelvet. Holott én azt hiszem, hogy a kérdést nem így kell föltenni, vagy nem csak így lehet föltenni. Nem csak hasznosságból él az ember. Végtére mi haszna van annak, hogy az ember színházba jár, hangversenyre jár, múzeumba jár. Attól, hogy elmegy egy hangversenyre, másnak semmi haszna sincs, csak az, hogy másnap álmos, mert késő feküdt le. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek hozzátartoznak az emberi élethez. És ilyen például az irodalom. Ahhoz, hogy valaki irodalommal behatóan foglalkozzék, ahhoz a nyelvet ismerni kell. Mert hiszen az irodalom eszköze, anyaga a nyelv. Sok mindent le lehet fordítani, de nem mindent. hogy hogy hangzik az a nyelv, hogy a szavak között milyen kapcsolatok hozhatók létre, az mindig nyelvhez kötött. Van, amit meg lehet ismételni más nyelvben is, van, amit nem. Egy szójátékot nem lehet megismételni más nyelvben. Na most az a kérdés, hogy van-e a görög vagy a római irodalomnak olyan alkotása, ami olyan emberi értékeket tartalmaz, olyan esztétikai értékeket tartalmaz, amit érdemes megismerni. Én azt hiszem, hogy van. Az angolnak is van. A franciának is van. Ezért engem mindig egy kicsit bosszant, amikor ezeket csak mint hasznos nyelveket emlegetik, és azt hangsúlyozzák, hogy hát meg kell tanulni, mert micsoda dolog az, hogy a gyerek még egy pohár vizet se tud angolul kérni, hogyha történetesen a nyelvtant tanítják neki, aminek megint más szerepel is lehet. Hanem az, hogy az ember élete gazdagabbá válik ezekkel a szépségekkel, amelyeket az irodalom anyaga és tartalma, formája és tartalma, ami elválaszthatatlan egymástól, hordoz. Amellett a görög és a római irodalomnak van még egy sajátos jelentősége. Ez, ami az európai irodalomban közös, vagy legalábbis közös volt eddig. Erre épült minden irodalom. Úgy fejezte ki ezt egy sajnos korán meghalt magyar klasszikus filológus, hogy a római irodalom azért az első, mert a második. Mert a görögök nem tartottak példaképül maguk elé valami más irodalmat. Anyagokat sok mindentől átvettek, de azt szuverénül alkalmazták. A római irodalom volt az első, amelyik egy másik irodalmat példaképnek tekintett. De az összes európai irodalom azután a római irodalmat és vagy a görög irodalmat példaképének tekintette. Ez az, ami az európai kultúrának, szellemi kultúrának közös alapja. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy szép irodalom, sok szép értékes irodalmi alkotást tartalmazó irodalommal ismerkedhetik meg, aki megtanul latinul és megtanul görögül, hanem arról is, hogy az európai kultúrának az alapjaival ismerkedik meg. Egy anekdotikus, de megtörtént esetet tudok erre például felhozni, amikor a Hannibal tanár úr című film bemutatója volt Karlovy-Váriban a filmfesztiválon, ismeretes, hogy ez Móra Ferencnek egy regényéből van, tanárról szól, aki bizonyos iratokat megtalál az első háború utáni hadifogságban, amelyek hát Hannibalra és a pun háborúkra vonatkoznak, persze egy regény csak, és amikor a bemutató volt, mondom, Karlovy-Váriban a filmben, akkor Szabó Ernő, aki a főszerepet alakította ebben, a bemutató előtt, amikor kérdezték, hogy hát nyilatkozzanak, fölemelte az ujját, és csak annyit mondott, hogy Hannibal ante portas. Nem kellett lefordítania, hogy Hannibal a kapuk előtt. Ezt mindenki megértette. A nemzetközi zsűri és a nemzetközi közönség ezt megértette, mert akkor még ezt tudták. Tehát ez egy olyan közös nyelve Európának, most nem csak a latin nyelv miatt, hanem a latin kultúra és a görög kultúra miatt. Ez egy olyan közös hagyománya Európának, amelyet legalábbis eddig mindenki megértett. Félek, hogy most jön egy olyan korszak, amikor nem fogják megérteni. Majd egyszer megint felfedezik, mint a reneszánszban. Megint felfedezik, hogy érdekesek azok a görögök, meg azok a rómaiak, közben sok minden el fog veszni. Ez kétségtelen. De ők kibírják. Mi nem.
Csodálatosan benne van teljes életünk, ülünk egymással szemben, beszélgetünk.
Egy időben tanított középiskolában is. Az akkori tanítványok, amire ők eljutottak mondjuk az antikvitás irodalmából, meg a most az egyetemre jövő diákok között, mi a különbség? Lehet egyáltalán párhuzamot vonni, vagy össze lehet őket hasonlítani?
Nagyon nehéz ezt összehasonlítani. Én 12 évig tanítottam középiskolában, és nagyon szerettem középiskolában tanítani. És pedig nem utolsó sorban azért szerettem, mert ott egy küzdelem folyt, hogy a gyerekekkel megértessem azt, hogy miért érdekes az a latin. Mert nem mind akart latin tanulni, különösen akkor nem, amikor abban az óbudai gimnáziumban a tagozatos osztályokat bevezették. És ott a biológia tagozatos osztályban volt latin tanítás. És hát ezek, akik biológia iránt érdeklődtek, meg orvosok akartak lenni, meg biológusok, nem tudom micsodák, gondolható, hogy ők nem lelkesedtek mindjárt a latinért. Tehát ott meg kellett nyerni valakiket. Azok, akik az egyetemre kerülnek latinszakosok, azok elvben azért jönnek latinszakra, mert a latin őket érdekli, sajnos nem mindegyiket. És itt van is egy változás, ezt kell mondanom, hogy talán most nem csak meg mindenkiben az a hivatástudat, amiben meg kellene lenni, hogy azért áldozatokat is kell hozni. Sok mindenről le kell mondani, ahhoz, hogy majd egyszer élvezzem azt az áldozatoknak a gyümölcsét. Én tehát nekem a középiskola nagyon sokat jelentett ebből a szempontból, hogy megnyerni azokat, egy ügy számára, az ókor ügye számára megnyerni a tanulókat. És talán ez sikerült is egyes esetekben, nem állítom, hogy minden diáknál, de egyes esetekben talán igen. Emlékszem rá, amikor volt nekünk egy latin szakkörünk, éppen biológia tagozatos diákokkal. És ott volt egy olyan alkalom, amikor a szakkör rendezett egy latin délutánt. Bemutattuk, felolvastunk, elszavaltak verseket, latin fordításban, jeleneteket, stb. Aztán, hogy amikor vége volt a tanévnek, én mindig megkérdeztem, hogy mi a véleménye a tanulóknak az évi munkáról, mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit nem csináltunk, a jövőre csináljuk, mit csináljunk, mit ne csináljunk. És előkerült természetesen ennek a műsoros délutánnak is a anyaga vagy kérdése. Ezen a műsoros délutánon elhangzott egy vers, amelyet nem középiskolai anyag, egy nagyon szép vers, késő ókori vers, amit persze elolvastunk latinul a szakkörön, aztán az előadáson csak magyarul hangzott el. Ezzel kapcsolatban mondta ott valaki, az egyik tanuló, mikor kérdeztem, hogy hát most mi a vélemény, mondta, hogy tanár úr, én szívesen foglalkoztam a latinnal, és fordítottam is a szövegeket, amiket az iskolába kellett, de most, hogy ezt a verset olvastuk, most először éreztem azt, hogy ez nem egy lefordítani való szöveg, hanem ez egy szép vers. Én ma is emlékszem arra az áhítatra, arra a pillanatra, hogy egy csend lett, és én csak annyit tudtam mondani, hogy ennél többet én nem is tudok elérni. Ez a maximum. És az egyetemesen mindenkinél érjük el ezt. Ez egy diák. Talán volt még más is, van, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, bár egészen más pályán mozog, biológus. Dániában él, de a Magyarországra jön, akkor mindig megkeres engem. Szóval talán jelentett ez az ókorra vonatkozó ismeret anyag, amit a középiskolában, hát persze nagyon megszűrten és kismértékben lehet átadni, talán jelentett ez nekik valamit, vagy voltak, akiknek jelentett valamit. És ez a tanár öröme.
Az antikvitás mellett és a tanári pálya mellett az elején felsorolt szerepkészletben van más is, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben nem volt okvetlen, kompatibilis az akkori rendszerrel, nem volt örömmel üdvözölt, ez pedig egyfajta hitvallásos reformátusság. Nyilvánvalóan ez is a családból jön, mind a két szülő református volt, nem?
Édesapám református, édesanyám katolikus volt. Igen, onnan indult el, és aztán, hát ugye akkor hittanóra az természetes volt, és aztán ez meg is maradt később is.
Egyházi gimnáziumban jártam?
Református, budapesti református gimnáziumban jártam, éppen édesanyám szorgalmazta, hogy oda járjak. Édesapám arra gondolt, hogy abban a gimnáziumban, amelyben ő is járt a Tefort utcába, édesanyám szorgalmazta ezt, hogy ide járjak. Aztán elkerültem a KIE-be, Keresztény Ifjúsági Egyesület. Ez is egy olyan manó vagy törpe jelenet, egy osztálytársam hívott el engem oda, aztán ő hamarosan elmaradt, én meg ott maradtam addig, amíg a KIE volt. Aztán Calvin téri ifjúság, és így tovább. De hogy a kérdésre feleljek, nem volt megpróbáltatást jelentő nehézségem ebből a szempontból sohasem. Valószínűleg elestem bizonyos előnyöktől, de ez nem volt megpróbáltatás. Azért nem beszélek erről szívesen, mert tudom, hogy voltak, akiknek megpróbáltatásokat kellett kiállni. Valóban vérig kellett ellenállni. Isten engem ettől megkímélt. Nem tudom, hogy miért kímélt meg, illetőleg sejtem, hogy miért kímélt meg, azért, mert bizonyos feladatokat, amiket ő bízott rám, talán így tudtam csak elvégezni. És ha el tudtam végezni, akkor az nem az én dicsőségem, hanem az ő kegyelme, hogy olyan lehetőségeket teremtett, amelyben a rám bízott feladatokat el tudtam végezni. az ő erejével. Másokat nagyon nehéz próbák elé állított. Én nem tagadtam meg sohasem, azt hiszem legalábbis, hogy nem tagadtam meg sohasem a hitemet, de ebből soha nagyobb bajom nem lett. Ezt tudom csak mondani. De ez nem az én értemem. Ez az Isten kegyelme.
Csodálatosan mégis délután benne van teljes életünk. Ülünk egymással szemben, beszélgetünk.
Tudom, hogy szokott mesélni az unokáinak. Mit mesél, ami talán a hivatásából jön, ami talán az ókor szeretetéből, szerelméből jön, vagy ami az ige szeretetéből jön? Mi az, ami eligazítást ad? Mi az, ami tovább segít, ami világosságot ad?
Ami a pályám? Hát a görög mitológiát mesélem. Persze átalakítva a borzalmasságukat kihagyva, az érdekes történetet is hát alkalmazva. A lányom, aki hát régész, amikor Kis-Ázsiában, Trójában járt, és megnézte Trója romjait, akkor úgy elcsodálkozott, hogy ez tulajdonképpen milyen kicsi ez a vár. A régészeti kutatások azt mutatják, hogy a vár alatt nagyon nagy volt az a város, de hát amit kiástak, az tulajdonképpen kicsi. De azért neki mégis eszébe jutott, hogy amiket én meséltem neki Trójáról, meg Odysseusról, és hogy hogy alkalmaztam én azt, hogy Kirkéhez elment Odysseus, és megvendégelték, vagy akkor a fajákokhoz elment, és ott megvendégelték. Milyen finom főzeléket adtak neki. Spenót főzeléket például. Vagy valami mást. Ami visszahozta a gyerekkorát, a gyerekkorának az emlékét egyfelől, másfelől kötötte a mitológiát az ő gyerekkorához. Ahogy az európai kultúrának alapja a görög-római kultúra, az ő emberi fejlődésének is egy kis alapja voltak ezek a történetek. És hát a bibliai történetek ugyanígy. Az, ami az ő számukra megérthető. Egy-egy példázat, a karácsonyi történet, a szenvedés történet. És itt hadd mondjak el valamit, ahol az egyik gyerekemnek, a kisebbik lányomnak egy megjegyzése nagyon megszégyenítő volt rám nézve. A szenvedés történetről beszélgettem, és képeket, mert hát ugye képeket mutattunk, és különféle művészeti ábrázolások, hogy az is fejlessze őket, és mutatom itt, hogy Jézust itt kínozzák. A lányom, aki egész kicsi volt még akkor, rám nézett, és azt mondta, hogy kínozzák. Azt mondták neki, hogy olvasson föl. Gyerekem, ne kínozz mindig ezzel a felolvasással. És akkor én mérhetetlenül elszégyeltem magamat. Kétféle kínzáson, hogy micsoda az különbség. A Jézus szenvedése meg az enyém között.